Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bede Fazekas Csaba operaénekessel, a Magyar Művészeti Akadémia Színház művészeti tagozatának rendes tagjával, Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Bede Fazekas Csabát, Kossuth díjas magyar operaénekest, színészt, érdemes és kiváló művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját. Onnan kezdeném, hogy Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Mit jelent a halhatatlanság az ön számára és ennek a társulatnak? Milyen a tagjának lenni? Hogy érzi? Azt hiszem 2020-ban kapta meg, ha jól tudom.
Nem, 21-ben.
Bocsánat, akkor 2021-ben tavaly. Kapta meg tavaly.
Hát, hogy milyen érzés? Hát mindenek előtt megtisztelés, fölemelő érzés. Bár az előszóban a kuratórium elnöke, Szinetár Miklós, az előszavában úgy kezdődik, hogy senki sem halhatatlan, hát ez, de amíg a fül és szemtanúk emlékében élünk, emlékezetében, vagy van rólunk esetleg rögzített anyag a életünk során, szerepeinkkel kapcsolatban, akkor addig minden esetre élünk. Hát mi is hányszor látunk olyan embereket, akik már régóta nem élnek, és mégis ismerik, olyanok szinte, mint a közöttünk lennének, pedig hát sajnos nincsenek.
És hogyan érezte azt, hogy ezek közé az emberek közé kerül ezáltal? Ott van most már a nyoma, ugye a sétányon, a lábnyoma. Mit érzett?
Őszinte lehetek, akkor azt mondom, hogy egy kis büszkeséget is, és talán egy kis elégtételt, mert úgy érzem, hogy életem során eleget tettem, vagy elég sokat tettem azért, hogy ezt a bizalmat, ezt a címet, ezt a megtiszteltetést kiérdemeljem. Persze ennek ellenére, hadd mondjam, hogy eszembe se jutott, hogy engem, nem is figyeltem én oda, hogy van, és hogy mikor van egyáltalán ezek a szavazások, csak voltak emberek, hogy az utcán is megszólítottak, és oda szóltak, hogy szavaztunk ám, és akkor nem tudtam, hogy miről van szó. Hát a szavazás, hát nem tudtam, nincs most választás, mire szavaztak. De nem akartam megkérdezni, aztán a feleségem mondta, hogy biztos erről van szó. Nagyon-nagyon meglepett, őszintén szólva. Szóval nem számítottam rá már csak azért sem, mint ahogy ott is elmondtam a helyszínen, hogy egy vidéki színész, egy vidéki énekes nincs annyira fókuszban, hogy annyira odafigyeljenek. De úgy látszik, egy idő után mégiscsak az ember neve, az emléke kicsit beivódik a közönség szívébe, lelkébe, emlékezetébe, hiszen Pesten is nagyon sokat szerepeltem, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben, szabadtéri játékokon, Kőszegen. Szóval hát, na, szóval voltam elég sok helyen, hogy tudjanak rólam, főleg a szakma.
Mondhatjuk azt, hogy elégedett, legalábbis én azt gondolom, hogy ön nagyon elégedett, úgymond az életével, a szakmai karrierjével, mert ahány írást elolvastam, mindből valahogy ez jön át, hogy ön úgy gondolja, hogy teljes az egész élete.
Hát tudja, aki olyan mélyről indul, mint ahonnan én jöttem, szándékosan vagy erőszakkal visszaszorított helyzetből, az minden eredménynek, minden elért sikernek, vagy előbrejutásnak, minden lépésnek nagyon tud örülni, és ha végül is eljut valahova, hát most nem tudok más mondani, szerintem a halhatatlanságnál már nagyobb dolog nincsen, mert még akkor is, ha tudjuk, hogy ez csak egy kifejezés, de hát mindjárt halandók vagyunk. Mindenesetre azt igazolja, hogy korombeli társadalom, vagy az következő generációk emlékezetében még valószínűleg, mikor már nem leszek, akkor is tovább fogok élni. Tehát egy darabig halhatatlan az ember. Ez egy nagyon nagy dolog. Mondom, főleg olyan embernek, aki olyan mélyről indult, mint ahogy én, és valóban, ahogy mondja Viki, szóval az a helyzet, hogy én elégedett ember vagyok, mert egyrészt elvem is, filozófiám, hogy csak az elégedett ember boldog, tud és lehet boldog, mert aki mindig elégedetlen, aki mindig többre vágyik, aki mindig azt nézi, hogy a másik hol van, és esetleg irigykedve nézi mások előbbre jutását, az ember sosem boldog, abban mindig van valami tüske, az mindig egy kicsit elégedetlen. Nem, én elégedett vagyok, és talán azért is indult ilyen keservesen az életem, hogy öregségemre legalább nyugodt és elégedett ember legyek, és boldog ember legyek.
Azért azt mondjuk el, hogy most már 88 éves. Említette többször, hogy mélyről indult, rendszerellenes volt az 50-es években, és nem a zenészi pályán indult, hanem mezőgazdasági szakközépiskolában kezdett, aztán hogy nem a zenészi pályára tért. Egy picit röviden mesélne erről.
Helyzet az ugye, hogy miután én falusi gyerek vagyok, bár hát ma már azt mondják, ugye, hogy az a helyiség, ahol én születtem, Baranyos helyében, az ma már város, akkor még község volt, úgy mondhatnám, hogy az ormánság fővárosa, de hát mégiscsak egy nagy község volt. Én ott születtem, és én a természettel nagyon jó barátságban és jó viszonyban voltam, és így nevelkedtem föl. És hát ugye apám is gazdálkodott, amellett, hogy hát katonatiszt volt, tehát emiatt is volt a sorsunk eléggé kitaszított. Tehát én szerettem a természetet, és úgy képzeltem el, hogy majd ha felnövök, akkor apám gazdaságában majd tovább gazdálkodok, és hát viszem tovább a vérvonalat, de hát nem mint katona, hanem mint gazdálkodó. De hát ugye közben jött a háború, közben jött sok minden, ugye a földeket elvették. Hát minden, tulajdonképpen ugye 50-ben teljesen mindenünket elvettek, földön futókká lettünk. Tehát ez a dolog lezárult, az mezőgazdasági iskolát azt azért végeztem el végül is, mert úgy gondoltam, hogy hát valamilyen szakma legyen a kezemben, amiből meg tudok majd élni, mert ugye 56-ig semmilyen iskolában nem is vettek föl. Tehát gyorsan 57-ben, mikor kicsit lazult a politikai szigor, akkor gyorsan beiratkoztam a mezőgazdasági középiskolába, és emellett beiratkoztam a konzervatóriumba is. Tehát kihasználva ezt a két lehetőséget, mind egyszerre jártam mind a két iskolában. Tehát nem volt egy kínű időszak, és még emellett dolgoztam.
Picit még az édesapjáról kérdezni, mert úgy tudom, hogy ő csellóművész is volt.
Muzsikus lélek volt. Tulajdonképpen azért lett katona, mert abban az időben a szülők úgy döntöttek, hogy ebből a gyerekből ez lesz, abból a gyerekből az lesz, hány gyerek volt, ugye szétosztották, hogy kiből mi legyen. Az öccse az mérnök ember lett, a lányok férhez mentek, apám meg katonatiszt lett, nem az élet katonatiszt, mert mindenre katona akart lenni, vagy fegyvert akart venni a kezébe. Hát így döntöttek a szülei. De apám akkor volt boldog, ha csellózott, vagy akkor, amikor kiment a gyümölcsösbe nyesőolóval, és egy két ágú kis létrával a vállán, és kiment nyesni a fákat. Szóval hát egy másfél ember volt. Egy nagyszerű ember volt, nem azért mondom, mert az apám volt, hiszen mindenki, azt hiszem, pláne ha már az apja nem él, csak jót mondhat az ember, de apám tényleg nagyszerű ember volt, úgyhogy miatta boldogon vállaltam azt a sorsot, ami aztán hát évtizedekig elkísért, mert azt lehet mondani, 89-ig kísért ez az emlék, és addig nem is kaphattam semmilyen elismerést sem. Bár munkám volt, mindig ragyogó kritikákat kaptam, ragyogó szerepeket játszottam, de elismerést, kitüntetést soha nem kaptam. És hogy végül is mi indított el ezen az úton, hogy arról is beszéljek, az tulajdonképpen arra eleve gondoltam mindig, hogy ha esetleg a mezőgazdaság nem sikerül, mint ahogy aztán láttuk, ugye, hogy a földek inkább elvették, tehát akkor legfeljebb elmette volna, mint alkalmazott egy TSZ-be, vagy egy állami gazdaságba, oda aztán végül is eljutottam, de hát nem jó szándékomból, hanem kényszerből, de ezt sem bánom, így történt, de az a lényeg, hogy ezen az úton, a muzsikus úton tulajdonképpen olyan emberek indítottak el, akik felhívták a figyelmemet arra, miután többször hallottak jó kedvünkben, vagy rossz kedvünkben, bánatunkban énekelni. Egyszer azt mondta az egyik sorstársam, hogy Csaba, ha egyszer olyan helyzetre kerülsz, hogy tanulhatsz énekelni, tanuljál, mert szép hangod van. Hát elgondolkoztam, jó, hát akkor majd megpróbálok tanulni. Aztán a sors, valahogy a gondviselés mindig úgy intézi a dolgokat, hogy a rosszból mindig valami jó legyen. Én már kezdek egész komolyan hinni abba, hogy van egyfajta gondviselés. Én nem vallásos ember vagyok, ha szabad azt mondanom, inkább hívő ember vagyok, és azt hiszem, hogy a kettő nem ugyanaz. Lehetne ugyanaz, de sajnos nem ugyanaz. Én így indultam el ezen az úton, és amikor a kitelepítés után munkaszolgálatos lettem, és Budapestre kerültem, mint fiatal katona, akkor elmentem a Zeneakadémiára, meghallgattak, és így indult el az életem.
És azért azt mondjuk el, hogy hát nem csak az operában, hanem azért próbai színészként is sokat játszott, és most legújabban úgy olvasom, hogy bábszínházi előadásokban is részt vesz.
Igen, hát na jó, hát ez nem a klasszikus bábszínházban, tehát nem abban, amikor egy paraván mögött van az ember, az arcát nem látják, csak a kezével egy bábbal különböző figurákat játszik, és közben adja a hangját hozzá. Fekete Istvánnak a VUK című, hát nem tudom, hogy tetszik-e ismerni, de hát
hogy
a VUK-ról rajzfilm is készült, szóval ez egy ismert történet, hát nekem meg aztán különösen Fekete István, hát egy kedvenc író volt, én tulajdonképpen Fekete Istvánon nőttem föl, ezért is szeretem annyira a természetet, hát csak egy dolog volt, ami idegen volt tőlem mindig Fekete Istvánnal, az, hogy mellette szenvedélyes vadász is volt, tehát nehezen tudtam összeegyeztetni, hogy egy ember, aki ennyire szereti, ismeri a természetet, és így meg tudja szólítani, szólaltatni az állatokat, a növényeket, és egyáltalán a természetet, hogy az hogy tud fegyvert emelni egy állatra, de hát beismerem, hogy erre is szükség van.
Tegyük hozzá, hogy a karak szerepét játszotta, ha jól tudom, ugye?
Igen. Azt játszottam, sőt, most is lett volna, tegnap is egy előadás, igen, de tegnap lett volna egy előadást, de nem tudtuk megcsinálni, mert közben a nagy színházban, nem, a Győri Nemzeti Színházban, pedig az Olivérből volt egy előadás. Gyereknap lévén, délelőtt 11-kor egy előadás volt az Olivérből, Dickensnek, ebből persze gondolom mindenki ismeri, ha nem is olvasta ezt a történetet, hát sokszor játszottuk, már 30 évvel ezelőtt is játszottam a főszerepet benne, most meg egy mellékszerepet, ugye öreg ember lévén, de tegnap is volt egy előadás belőle. Tehát, hát igen, zajlik az élet, öreg ember vagyok, de még az időként a színpadon előfordulok.
5 évtizede Győrben él, ugye?
Hát igen, most már 69-re jöttem Győrbe, hát akkor most már tulajdonképpen 53 éve.
De országszerte játszott végig.
Igen, hát nagyon sokáig, évekig jártam innen, mint vendég Miskolcra, ott főleg operákat énekeltem. Mert itt akkor még Győrben nem volt opera. 69-ben nem, de én 74-ben mentem Miskolcra, de itt is játszottam. Tehát tulajdonképpen pendlíztem Győr és Miskolc között, elég nagy távolság volt. Akkor még át is kellett szállni a keletiben, aztán később már nem, akkor egyenesen ment tovább a vonat.
Ön mindig vonattal utazott? Tehát nem gépkocsival? Inkább vonattal utazott?
Ha gépkocsi, hol volt akkor gépkocsi? Nem volt nekem akkor gépkocsi, hát persze, hogy... Aztán persze lett, később vettem egy Trabantot, érdekes, sokszor eszembe jut, hogy azt hiszem 27 ezer forintért vettem egy 7 éves Trabantot. Ja, hát aztán már utána már mindig volt autóm, de addig nem volt. Hát nem kerestünk ám, mi akkor olyan jól. A fizetésem akkori Győrben 3200 forint volt. Hát ezek olyan összegek, hogy ki se lehet mondani. De azért szerényen meg lehetett belőle élni. De csak éppen megélni, persze. Aztán persze változott a helyzet, javult is.
És milyen volt Bede Fazekas Csaba, amikor vonaton utazott, beszélgetett az emberekkel?
Nem, többnyire memorizáltam. Hát ha úgy adódott a dolog, természetesen nagyon közvetlen ember vagyok, ha szabad ezt mondanom, szívesen beszélgetek, de inkább a szerepeimre koncentráltam, és azokat memorizáltam. Hát ugye, hát én abban a korban, amikor a, hogy úgy mondjam, a derékkorban, a 40-50-60 éves korban, ebben a 20-30 éves intervallumban rengeteget játszottam. Nekem évente volt 6-8 bemutatom. És akkor amellett ugye még, ajjaj, hát akkor még külön föllépésekre jártunk, ahova hívtak, ahol valami rendezvény volt. Tehát rengeteget dolgoztam. Ma, amikor erre visszagondolok, szinte hihetetlen, hogy az ember mit bírt, hogy mit bírtam még 20 évvel ezelőtt, de még korábban is. Hát 77 éves koromban még Garanádort énekeltem a Hunyadi Lászlóba, és ragyogó kritikát kaptam rá. Szóval, de elmúlt az idő. Hát, no.
Több mint 200 darabban és 28 operában játszott, hogyha jók az adatok?
Igen, most már majd össze kell írnom, igen, több mint 200 darabban. Az operák száma, azt hiszem, én is így tudom, hogy 28, a szerepek száma az 32, mert ugye volt olyan opera, amiben több szerepet is játszottam. Uh-huh. Persze nem egyszerre, hanem amikor újra műsorra került, vagy egy másik színházban énekeltem, vagy az operaházban, mert hát ott is énekeltem az Erkelben is, vagy az operában is, tehát... Például a Bánkbánban 3 szerepet is énekeltem, ugye a Tiborcot, a Petúrt és a Bendre királyt is. Tehát így jön össze az, hogy több a opera szerep, mint ahány operában játszottam. Természetesen minden műfajban, az operett, a musical, próza, daljáték, sőt, még a Győri Balettel volt egy föllépésem a Rózsa Színházban, ahol még mondom, egy balett előadásban is. Még egy padedőm is volt az egyik kedves kis balettáncos hölgyel. Hát persze az én képességeimhez mérten is igazítva. De volt, hát volt mozgás. Hát én egy öreg csavargót játszottam benne, aki tangó harmonikával jön, megy, és tulajdonképpen narrálja az egész előadást. Nagyon szerettem. Énekeltem benne, muzsikáltam benne. Hát jó szerep volt. Na, tehát ami a balett is volt, bábszínház is volt, minden volt az életemben. Tehát a film maradt ki. A film meg a szinkron, de nem is bánom.
Van kedvence? Van kedvenc darabja, vagy olyan szerepe, amit a legközelállóbbnak tart önmagához?
Ezt sokszor megkérdezik, hogy olyan nehéz ebből a sok szerepből választani, mert amikor az embernek, mindig az jut eszembe, hogy valakit megkérdeztek, hogy egy futballistát, hogy melyik volt a legszebb gólja, és azt mondsz, hogy hát mindig az utolsó. Hát, valahogy én is úgy vagyok vele, hogy én minden szerepemet szerettem, igyekeztem teljesen, a teljes átéléssel megvalósítani. Hát talán ami a szívem legközelebb állnak, az olyan szerepek, ahol becsületes, igaz, jó embereket játszhattam. Tehát mondjuk, ha operáról beszélek, akkor mondhatnám a Don Carlos, mert a Pózza Márki szintén egy etalon lehet az emberek számára, a barátság és a tisztesség, a becsület szempontjából, vagy Tiborcot a Bánkbánból, aki méltóképpen képviseli a szegények sorsát, életét. Szóval hát ezek a szerepek álltak mondjuk leginkább közel hozzám, de minden szerepet szerettem és szívvel, lélekkel igyekeztem legalábbis megoldani.
Most azt mondja, hogy leginkább azok álltak önhöz a legközelebb, ahol azok a szerepek, ahol jó embert játszott, és a feleség is azt mondja önről, hogy nincs rossz tulajdonsága. Ön mit gondol erről?
Hát nem tudom. Talán miután az élet olyan szituációkban, olyan helyzetekbe ráncigált bele, hogy olyan annyi mindent láttam és átéltem életem során, hogy igen, szóval egy kicsit, hogy mondjam, átestem a jó értelemben, átestem a ló másik oldalára. Én már csak azért is igyekszem jónak lenni, mert azt látom, hogy mennyi nem jó dolog van a világban, és azt hiszem, hogy valamit tudok ellensúlyozni, persze tudom, hogy nem lehet, de igyekszem az életemmel bizonyítani azt, hogy igen, lehetne, és ha mindnyájan jók is, és tisztességesek lennénk, és szeretnénk egymást, vagy ha nem is szeretnénk, csak ne gyűlöljük, ne legyünk ellenszenvesek egymásnak, hát egész más lenne a világ. Nem lenne háború, nem kellene fegyvereket gyártani milliárdokból, és nem kellene zárakat, lakatokat, kerítéseket, és nem tudom, szóval hát olyan más lehetne a világ, ha az ember egy kicsit, nem egy kicsit, sokkal jobb lenne. Nagyon szeretek olvasni, szabad időmben, vagy van időm, akkor szeretek olvasni. Keresztfejtény, meg az olvasás, ezek a hobbiaim, és Kurt Vonnegut, ez egy német származású amerikai író, könyvét olvasva, több könyvét is olvastam, és egyszer csak azt olvastam, azt mondja, hogy nagy elődeimhöz csatlakozva lemondok az emberiségről. És ez annyira megütött engem, ez a mondat, és arra gondoltam, hogy kik azok a nagy elődök, és akkor azt mondja, hogy Mark Twain volt az első. Aztán Albert Einstein, és aztán sorolja, de nincsenek sokan. Akkor még elindult ez a mozgalom, de azóta hallom, hogy már nagyon sokan lemondtak. És én is eljutottam oda, hogy lemondtam az emberiségre. Sajnos remény szikrája bennem van, mert optimista ember vagyok, de valahogy azt látom, hogy nem jó irányba megyünk. Valami katasztrófa felé megy az a világ. Én nem értem. Nem értem, nem hittem volna el, ha valaki ezt mondja nekem, hogy a 21. században lehet háború, hogy emberek lövöldözik egymást, hogy otthonokat bombáznak le is, és tesz, emberek százezreit, millióit teszik hajléktalanná. Hát micsoda világ ez? Hát hol élünk? Nagyon elkeserítő. Ugyanakkor tudom, hogy az ember az másik kezével, hogy egyikkel rombol, a másikkal megépít, szoktuk mondani, hogy ugyanakkor gyönyörű, csodálatos dolgokat csinál, nagyszerű emberek vannak közöttünk. De hát sajnos, mintha nem ők dominálnának.
Annyi mindent letett az asztalra. Mit kérne a jó Istentől a maga számára?
Hát magam számára legfőbb az, hogy minél tovább élhessek még a szeretteim körében. Nem elsősorban nem a haláltól félek. Én attól félek, hogy bánatot és szomorúságot hagyok magam után. Valamilyen űrt, és ettől félek, és talán az utolsó szavam az lesz, hogy mikor eljön ez az idő, hogy ne bánkódjatok, ne gyászoljatok, nem kell, jó helyre megyek, itt maradok veletek, nekem sokkal könnyebb lesz úgy elmenni a világból, hogy ha tudom azt, hogy nem hagyok magam után szomorúságot, bánatot, és olyan űrt, amit majd csak nagy nehezen, majd az idő, persze majd kitölt, mint lett az idő, mindent meggyógyít. De mielőtt még befejeznénk, még egy mondatra, ha térjek vissza Kurt Vonnegutra, mert ez nekem egy kedvenc íróm lett végül is, hogy ő mondta azt is, és ez is egy nagyon érdekes mondat, és megmaradt bennem, hogy egy dologra volt szükségem, hogy higgyek Istenben, zenére, muzsikára. Tehát, hogy a zene, a muzsika, hogy mit tud adni az embernek, azoknak persze, akik erre fogékonyak, és van hozzá fülük. Szóval mennyi pluszt az életben, és hát, hogy ezt éppen az Isten hittel hozta összefüggésbe, talán ezért sem csodálkozom, mert néha nekem is az érzésem, hogy ez a gyönyörű zenéket írják. Nem, persze nem a mai Csindadrattárról beszélek, bár abban is van némi szépség néha, de ami az ember tényleg megfogja, ami a lelkét elandalítja, hogy mint ezek az emberek nem is erről a bolygóról valók lennének, hogy ezeket írják. Most, hogy itt állok a szobámba, vagy sétálok lefelé, éppen elmegyek Puccini képe előtt, hát hogy ezek az emberek, mintha valami isteni ajándékkal valahonnan ide küldték őket a földre, és hogy szebbé és boldogabbá tegyék az emberek életét. Szóval én örülök, hogy a zenével ilyen jó belsőséges kapcsolatba tudtam kerülni, mert nagyon sokat kaptam tőle.
Hát ez nagyon jó zárszó. Én köszönöm szépen a gondolatait. Azt kívánom, hogy még sokáig tudjon értéket közvetíteni a színpadról a közönségnek, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Bede Fazekas Csaba operaénekessel, a Magyar Művészeti Akadémia színházművészeti tagozatának rendes tagjával, Jancski Viktória beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Yeah.